Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát pödört bajuszból biztos, hogy nem volt hiány ifjabb Báró Hadadi Veselényi Miklósnál, mert olyan szép pödört bajsza volt, hogy ihaj, de szerintem ez Katona Csaba tudja a legjobban elmondani nekünk.
Igen, állandó történész szakértőnk itt van a vonalban. Jó reggel, szia!
Hát valóban egy rendkívül érdekes úriemberről fogunk megemlékezni, aki a bajusz valóban hozzátartozott, csak úgy, mint a szakál, úgymond a outfitjéhez, de hát nem ettől lesz számunkra igazán érdekes. Az egyébként, ha jól számolom, napra pontosan 170 éve elhunyt Báró Veselényi Miklós, hiszen 1850. április 21-én alig 51 esztendős korában fejezte be az életét. Hát ő ugye egy legendás figurája a magyar reformkornak, a magyar történelemnek, mint árvízi hajós, és Tamás onnan nem akkor a Várkonyi féle filmekből, ugye egy magyar nábobból azért mégiscsak emlékezhetünk erre, hogy ott hogyan jelenítették meg az ő figuráját egyebek mellett. De hát egy rendkívül színes és rendkívül érdekes emberről beszélünk, akinek a élete több szempontból is azt mondom, hogy rendkívül érdekességeknek a, mondjuk úgy, hogy tárháza. Tehát egy erdélyi arisztokrata, ezzel ugye nem árulok el újat, ugye Zsibón született, és hát a zsibói bölény nevet azt rá is ráragasztották, de az édesapját is így hívták, 1796. december 6-30-án született Zsibón. Tehát, bocsa, 98-nak keverjük, azért nagyon nem mindegy. És hát egy hatalmas erős testalkatú figura volt, már az édesapa is, aki vadászni járt, edzette a testét, és hát a fiát is ennek megfelelően nevelte. Itt fontos jelezni, nagyon fontosnak tartotta a rendszeres tesztezést Veselényi Miklós, tehát rengeteget vadászott, rengeteget lovagolt, kiválóan vívott, de hát ne egy ilyen, mondjuk úgy egy ilyen izomogyú ember képzeljünk el, hanem egy nagyon jó eszű figurát, aki tehát testben, lélekben igyekezett magát mindenféle szempontból karban tartani. És ez a nyitott szellemű fiatal ember...
Mégis daginak vagy kövérnek becézte Széchenyi.
Valóban annak nevezte, de ez inkább izom volt. Azért ezt, ezt azért ne vitassuk el tőle. Tehát egy hatalmas termető, egy bölényszerű figuráról beszélünk. Hát a Széchenyi szóba...
Mint a Mihálovics?
Olyasmi, igen, pontosan. A Mihálovics el tudná játszani Veselényit, tehát kicsit meg kéne növeszteni a szakállat.
Ah, jó, majd javasoljuk neki.
Én nem gondoltam, hogy csak a szakállát kéne megnöveszteni, de szerintem ebben nem menjünk bele most.
Na majd erre is visszatérünk, jó? Nem feltétlenül a Mihálovics vonatkozásában, de visszatérünk. De arról talán kevesebb feljegyzés van, maradjunk egyben. No hát, igen. Szóval a Széchenyi Istvánhoz azért kanyarodjunk vissza egy picit, és nagyon-nagyon jó barátok, és természetesen politikai harcostársak is nyugat-európai utazáson is részt vesznek, franciaországi, angliai és stb. Tapasztalatok készítetik arra egyebek mellett Veselényit, hogy a Magyarországgyűlésen a főrend egyik vezető figurájaként szerepeljen méghozzá az ellenzék soraiban. Ugye erdélyi birtokol, de Szatmárban éppen vesz egy kis birtokot, és ennek révén a Magyarországgyűlésen is részt vehet, és hát nagyon fontos szerepe van abban, hogy azért a magyarországi reformmozgalmaknak a eszméjét, a történéseit, azokat Erdélybe közvetítse, és ő szerepe van abban, hogy összehívják az erdélyi országgyűlést. És ez a nyitott gondolkodású figura, ez megteszi azt, amire azt gondolom, hogy nagyon kevesen képesek, hogy kiszakad a saját szűk világából, hiszen ő azért mégiscsak egy ilyen, egy régi vágású birtokos, aki hát meglehetősen patriarchális viszonyt ápol a jobb ágyaival, de túl tud lendülni ezen a státuszán bizonyos értelemben, és megjelenteti a Balítéletekről című munkáját. Ezt papíron, ha minden igaz, Bukarestben, ugye cenzúra az van, azt ne felejtsük el, de gyakorlatilag Lipcsében adták ki, és ez az egész nem másról szól, mint hogy elég éles kritikával illeti a nemességet. Tehát konkrétan például ilyen dolgokat ír benne, hogy rendkívül helytelen, hogy az ország mondjuk 90%-át csak kizsákmányolja a nemesség, a többi pedig lefelőzi a hasznot, miközben a 90%-nak jó szerintem semmilyen jóga nincsen, hogy a nemesség nem úgy szigelmet a hazájára, a nemzetére, nem is érdekli őket, holott kötelességeik lennének, és hogyha meg kéne teremteni azt a fajta modern magyar nemzetet, aminek mindenki a polgára, tehát idézem, hazafis polgár, csak ezt kell minden emberből csinálni, tehát ilyen jogkiterjesztésről beszél. Na most ez a munka, fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlenül arra sikert sem a nemességnél, sem pedig le, mert nem mindenki ilyen széles látókörül, mint Veselényi, hogy úgy tetszik önzetlen, hát sem pedig a hatalomnál. És aztán a cenzúra az egy tipikusan olyan műfaj, ami papíron nem létezik. Gyakorlatban van, de nincs kanonizálva, hogy van. De aztán megjelentett néhány olyan irományt mindenféle országgyűlési beszédekről, ami úgy tesz, hogy hát kérem, ha papíron nincs cenzúra, akkor nincs cenzúra, én megjelentetem ezt. És akkor ebből adódik az a dolog, ami viszonylag ismert az ő életéből, hogy perbe fogják, ugye ez konkrétan egy vármegyei gyűlésen elmondott 1834-es beszéde miatt, ahol erőteljesen bírálja a kormányzatot az úrbéri reform elgáncsolásáért. No, itt eljárást indítanak ellene, Kölcsey Ferenc képviseli a védelmét, majd Kölcsey halála után gyakorlatilag Deák Ferenc az mutatja a mozgásterét, hogy akikkel dolgozik együtt, és hát végső soron börtönbe is zárják, ez közismert, de még előtte sor kerül a pesti árvízre, ahol ugye 1838 márciusában, és akkor még nincs börtönbe, és ekkor vigyja ki magának az árvízi hajós nevet. Ez ugye viszonylag közismert története része az ő életének, mikor hajón menti az embereket a különféle rumokon, meg vízben, meg mindenféle ilyen víz által körülvett házak tetején rekedt embereknél. Itt megemlíteném még Vörös Martin Mihály nevét is, mert az árvízi hajós név elterjesztésében Vörös Martinok a kiváló költőnek nagy szerepe volt, ugyanis 1838. április 27-én a Pesti Magyar Színházban, amikor megemlékeztek az árvízről, vagy gyűjtéseket rendeztek, akkor Jókainé Laboszfalvi Róza szavalta el először az Árvízi hajós című verset, amit Vörös Marti Mihály írt, és hát ez egy igazi romantikus vers, így kezdődik, hogy népes házsorok jegyzi az utakat, most vadmorolj között fúgyilokos áradat, rémséges jaj kiállt, ingófalak megül, rémes hallgatás midőn a ház bedől. Nem olvasom fel az egész hosszú verset, maradjunk annyiban, hogy hát nagyon-nagyon sok verszak szóriázik egymás után, leírja azt, hogy az árvízi hajós menti az embereket, és egyebek mellett megment egy idős hölgyet is, és amikor megmenti az idős hölgyet, akkor csoda történik, ezt megint idézem, szól, és menne a hajós, de a hölgy kit hozott, tündértekintetű asszonnyá változott. Arcán redők helyett ifjú ellenvirul, szépsége bájoló, leírhatatlanul. Nem sorolom tovább, lényeg az, hogy kiderül, hogy a hölgy nem más, mint a jó tétemény megtestesítője. Viszont ez a vers egy picit visszacsatol arra, amire itt már picit bajkosul utaltunk, hogyha én a szépen Veselényi Miklós életében meghatározó szerepet foglaltak el a hölgyek. És hát erről is, úgy is mondjam, csak ha meg akarunk róla emlékezni, érdemes szóba hozni. Nagyon sok mindent erről lehetne még róla vezetni. Hát például azt, hogy miközben egyfelől nagyon-nagyon komolyan vette mindazt a politikai küldetést, mindazt a nemzet iránti alázatot és elkötelezettséget, amiről beszéltünk, a magánélete az teljesen máshogy nézett ki. Mindenki komoly partnernek tekintette, szorul belé némi humor is. Itt idézném azt, hogy például a Naplójába, aminek a mikrofilmásolata az Országos Levéltár Ódai épületében található, és ha valakinek van kedve olvasgatni, megteheti, de nehéz lesz elolvasni, ezt előre jelzem. Például 1836. július 27-én Balatonfüreden van, és akkor a következőket írja rá, ami gyűrűen mutatja mind az ő humorát, mind pedig Deák Ferencét. Miután az asszonyokat partra tettük, visszamentünk hajónkra, s be a Balatonba, és a vígan ürített pezsgőpalackokat rendre repítők a vízbe. Deák írt cédulákat, melyeket beléjük folytottak, a gyanús félelem fekete seregének valami híve még törni fogja fejét értelmököm. Na most szerintem Deák Ferencet nem úgy képzeljük, hogy a pezsgős palackokban mindenféle ilyen szabadkönyves, meg egyéb jeleket rajzol, pusztán azért, hogy a nyomába luholó különféle titkos szolgálati emberek, azok próbálják kitalálni, hogy mi a fenére utalt. És egyébek mellett ilyesmivel foglalkoztak, de hát mással is foglalkozott Balatonfüreden Veselényi Miklós. Itt jelezném, hogy Tóth Bence Tamás kutatásainak köszönhetően cáfolni kell a legendát, hogy átúszta Tihany és Balatonfüred között a vizet.
Mi ez, nem igaz?
Hát konkrétan a Naplójában biztos, hogy nem szerepel, úgyhogy nagy valószínűséggel egy legenda kapott lábra. Volt ő a vízben eleget, de konkrétan ez a bizonyos Balatonfüred-Tihany átúszás, amit 1836 nyarára tapálnak, azért nagyon meglepő volna, ha a sport teljesítményére, a mindenféle teljesítményére, és minden visszautalom megint a hölgyekre, büszke báró, pont ezt nem érzi le, ha megtörtént volna, ugye? Uh-huh. Úgyhogy valószínűleg itt megint egy városi legendával kasztogottunk, és egy történeti tényel idézőjelbe lettünk.
Hát ezt én teljesen benyeltem, ez olyan szinten volt nyilvánvaló az ő élettörténetéből, hát, illetve hallottuk. Egy újra.
Hát, Gábor, hogyha ma élne, és össze is hasonlítottuk itt Mihálovics kollégánkkal, akkor mi lenne a következő mozzanat, miután átúszta? Szerintem minimum egy selfie a másik oldalon, tehát ezt a korhő köntösbe öltöztetve biztos, hogy a Naplójában benne lett volna egy ilyen.
100%. Ő eleve nagyon büszke volt minden ilyen teljesítményére, ezeket feljegyezte. Tehát, hogy pont ez maradt volna ki, ez teljességgel életszerűtlen, de ugye a történés feladata egyebek mellett ezért hálás és hálátlan, mert nagyon sokszor megszületik valamilyen téves értelmezés, nem feltétlen csúsztatás, szándékos csúsztatás miatt valamilyen legenda, és akkor ezt aztán mindenki átveszi. Mert hát itt is szerepel, ott is szerepel, amott is szerepel, és ha egy történés fogja magát és visszamegy a gyökerekhez, az eredeti forrásokhoz, akkor bizony sokszor bele lehet szaladni abba, hogy rögzült, és nagyon biztosnak tűnő dolgok azok korán sem úgy voltak, vagy legalábbis bizonytalanná válnak. Úgyhogy sajnos ez az átúszás, ez alig, hanem a legendák sorába soroltatik innentől kezdve. Az azonban nem, hogy mással is el volt foglalva. Mert nézzük, mi az, amit ír a naplójába. Például azt írja a naplójába, 1836. július 27-én, még mindig Balatonfüreden, hogy mind a két nap áldoztam a kaland Vénusz veszélyes oltárán. Bíztam, mert itt minden héten orvosi vizsgálat van, és bíztam az átkozott csalfa védlapóban, de ezek az átkozottak újra és mindig megcsalnak. Már vasárnap aggodalmamat bizonyos csípés és sajás öregbítette. Na, hát nem hiszem, hogy ezt le kéne fordítanom a mai magyarra. Akár úgy is megfogalmazhatnám, hogy egy fogyasztóvédelmi panasz a korabeli ószerekkel kapcsolatban. Hát Veselényi Miklós valami egészen elképesztő, mondjuk úgy, hogy férfiasság birtokában volt. Valami nagyon fura egyébként, tehát rengetegen rajongtak érte hölgyek, akik csak felszínesen vagy épp, hogy ismerték, például Kölcsei Antónia, Kölcsei Ferenc unokahúga. Ami viszont bizonyos, hogy ő gyakorlatilag válogatás nélkül élt szexuális életet szinte mindenkivel, tehát valami elképesztő intenzitással, és ilyen strigulákkal jegyezte be a naplójába, hogy kinél mit teljesített. Van olyan, hogy másfél óra alatt 4 strigulát jegyez be, hogy kérem, ezt csináltam.
Az igen?
De most a naplót magának írta, tehát nem hiszem, hogy dicsekedni akart volna vele. Tehát azt mondom, hogy az ő sajátos etikáját az kiválóan jelzi egy 1838. szeptember 6-ai bejegyzés a naplójába. Egy leánykát hozzám. Szegény úgy mond, és azon kívánja, hogy szüzességén ruhát szerezzem. Javaltam neki, hogy a lejtőmelyről visszalépni, és amelyen megállani nem lehet, ne induljon, bizonyos lévén a hanyathomlok rohanás. Jó tanácsom semmit ért, mert szándéka mellett maradt. Lehet, hogy akkor helyesebb lesz vala tovább küldeni, de erre még vérem igen meleg, és ilyesmi erkölcsi donkihotság bűne is van, és ezért csak leásegíté annak elvesztésére, minek végét akarja járni. Az egész azt mutatja, hogy van benne egyfajta etika, hogy ezt édes lányom nem kéne tenned, mert lassan, de biztosan prostituált lesz belőled, azonban amikor a leányzót nem tudja lebeszélni, hát ki tudja, milyen intenzitással akarta lebeszélni, valóban le akarta lebeszélni, hát ez már nem feltétlenül akadályozta meg őt abban, hogy megtegye, amit kíván. Uh-huh. Rengeteg ilyen kalandja volt, mert ennek viszont több következménye volt. Na, az egyik mindjárt a szifilisz, és nagy valószínűséggel emiatt történt az, hogy megvakul. És el kell vonulnia a csehországi Grefenbergbe némi nemű gyógykezelésre. Tehát jól hangzó legenda, hogy a rettenetes börtönviszonyok miatt vakult meg, ez ugye persze lehetetlen 100%-ig ellenőrizni, de szinte biztos, hogy a szifilisz következménye volt. A másik következménye pedig az volt, hogy körülbelül 10-15 bal kézről való gyermekéről tudunk, ami hát azért akárhogy is nézzük, elég soknak tekinthető. Egyébként pedig arról, hogy hogy gondoskodott ezekről a balkézről való gyermekeiről, Kárpáti Attila történész kollégámnak a tollából pont most jelent meg egy kiváló írás a neten, ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan gondoskodott a balkézről való gyermekeiről, és felelős apának bizonyul, bármilyen meglepően hangzik azok után, amit elmondtam, vagy talán nem is hangzik meglepően. Hiszen, ahogy mondani szokták, valószínűleg a természetének nem tudott és nem is akart parancsolni, ez egyfajta felelőtlenséget mutat, de másban meg roppant felelős volt. És ezeket a gyermekeket, akiknek egyébként jobbágy leányoktól születtek, és hát minden anyánál megfordul a fejéből, hogy feleségül vegye őket, de ennél tovább nem lép.
De végül igen?
Hát 1845-ben végül is megnősül, tehát így az élete hajnalá, vagy az élete alkonyán valóban megnősül, mert miközben ezeket a gyermeket nevelteti, hát például a Kukáért a lányai, Tencer Lilla leánynevelő intézetében nevelteti Pesten, Rozáliát és Katalint. A nevére veszi őket, már olyan értelemben, hogy nem Veselényi, hanem Versényi. Tehát azért ki lehet találni, ugye, hogy némi köze van hozzá. De valóban az élete vége felé megnősül, Grefenbergben az ápolóként magával hozott polgárleányt, Lux Annát veszi feleségül, akit aztán valóban születnek törvényes gyermekei is, így a még ifjabb Miklós, illetve Béla. Lux Anna, ha minden igaz, már terhes akkor, amikor feleségül veszi. Tehát végül is meglépi ezt a dolgot. Kölcsei Antónia a naplójában rendkívül csalódottan írja le, hogy hallotta a hírt, hogy Veselényi megnősült. Tehát őt és itt meg is rendül, ha már így szóba hozzuk ezt a dolgot. De minden esetre végső soron olyan értelemben megtalált a családi boldogság, hogy egy törvényes házasságban élt, és ebben a törvényes házasságban pedig hát több gyermeke is született. Nagyon sajátos dolog egyébként, hogy 1848. szeptemberében ugye ismét Néfenbergben van a feleségével, illetve a két fiúkkal, és sokáig semmit nem tud a nagyobb gyermekeiről, mert hát ugye onnan tudna a korabeli viszonyokhoz. A gyermekei közül egyébként István és László a 14. kolozsvári honvédzászlajhoz csatlakoznak, tehát egy időben abban a hittem van, hogy elestek a forradalmi csatározások során, azonban ez szerencsére nem így történt, délebben maradtak, és valójában egyesítette a családot olyan értelemben pedig, hogy a felesége elfogadta a balkézről való gyermekeit. És nagyon érdekes azt látni, amikor már Veselényi már nem él, ugye 1850-ben hal meg, ugye most emlékeztünk a halál évfordulójáról, pont ezzel a műsorral is, és hogy amikor a Veselényi Lászlónak az egyik korábbi kapcsolatból származó balkézről való gyermeknek leveletét Veselényi özvegye, Lux Anna, akkor úgy szólítja meg, hogy az ön szerető édesanyja miközben 7 évvel fiatalabb. Mindössze a László. Tehát ugye ez egy elég sajátos dolog lehet, ahogy mondjuk úgy, hogy Veselényi családi viszonyai így összekeverednek. 1847 karácsonyán Veselényi Katalin és László, tehát két ugye korábbi gyermeke, továbbá Lux Anna a feleség, valamint a személyzet néhány tagja, Adolf Müller a 4 gyermek című végjátékát adják elő a házi színpadon. Tehát van a Modern család című sorozat, tehát bűnös értelemben Veselényi ezt talán. Mondjuk úgy, hogy megerőzte. Egyébként pedig 48-49-ben azért nem tudott részt venni természetesen az eseményekben, mert hát a súlyosbodó szembaja és egyáltalán az általános állapota az ezt már nem engedte meg. És hát 1850 tavaszán hunyt el ez a bizonyos április 21-i napon. Ez a rendkívül színes személyiség, akiről azt gondolom, hogy el lehet mondani, hogy hát a magánélete az nem feltétlen volt példaértük, viszont a közösségért való felelősségvállalása és az aktív tettei, illetve a sportemberi teljesítménye, azt gondolom, hogy igen, minden esetre egy mondjuk úgy, hogy regényekre kívánkozó figura volt.
Abszolút. Csaba, nagyon szépen köszönjük ismét. Hogy meséltél róla.
És majd várjuk a Mihálovicsnak a maga verzióját, hogy látja magát, hogy amennyiben átúszta a Balatonfüred Tihany távot valóban készülve a klubikkal.
Igen. Csaba, még egy kérdésre légy szíves válaszol. Írja a hallgató, Katona Csaba, imádom, nagyon jó arc, brutál jó stílussal, tudással, elég jól rátaláltatok, stb. Élete hány százalékát töltheti olvasással, vajon?
Hát ezt én sosem értem, de nincs olyan nap, hogy ne tenném, az egészen bizonyos. Meg viszonylag könnyű dolga van az ember fiának, hogyha főállásban kutató történész. Ugyanis akkor ez a munkám. Meg az, hogy írjak. Na most olvasni önmagában is gyönyörűség, az íráshoz meg szintén, hát nem árt némi nemű olvasás, sem levéltár írató, sem pedig nem más. Ugye azt szokták mondani, hogy az igazán nagy professzor az már csak ír, és nem olvas, mert annyira okos. Na most én se professzor vagyok, se ennyire okos nem vagyok, hogy minden nap olvasok, ezt tudom mondani, de hogy mennyit, hát a jó Isten tudja.
Oké, okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük még egyszer, és várunk szeretettel. Jövő
én
héten is.
Én köszönöm a figyelmet.
Szia, szép napot.
Sziasztok, minden jót.
Katona Csaba, történésszel beszélgettünk tehát Veselényi Miklós életéről, és hát Veselényi Miklósnak küldjük a következő dalrészletet is.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.